Folytatódik az aréna, vendégünk pedig továbbra is Kisin László, a Teleki Intézet főigazgató helyettes. A hírek előtt az volt a végszó gyakorlatilag, hogy a szövetség Ausztria jövőért párt, Jörg Haider pártjának egy hát fontos kampány témája volt a bevándorlók kérdésköre, egyáltalán az idegenekkel kapcsolatos hozzáállás. Ezzel kapcsolatban az osztrák sajt is azért írt, hogy szerintük azért félő, hogy ezek a témák megint komolyabban előtérbe kerülnek. Ahhoz, hogy erről tudjunk beszélni, hogy ma mi a helyzet, meg kell tudni azt határozni, hogy hát kiszámít osztráknak, ha lehet ezt mondanom. Tehát az identitást valahogy helyre kell tenni, az, hogy tudjuk értelmezni az ehhez való viszonyulást Ausztria szempontjából.
Igen, ez egy nagyon fontos kérdés, és azt kell mondani, hogy közel sem annyira köztudott, hogy Ausztria egy fiatal nemzet. Tulajdonképpen egy 10-15 évre megvissza azok a közvélemény kutatások, amelyek arról vallanak, hogy a megkérdezettek döntő többsége, 80%-a arra a kérdésre, hogy minek vallja magát, minek, milyen néphez való, nemzethez tartozó magának, azt írja, hogy osztrák, és nem azt írja, hogy német. Az osztrák identitás a 20. században közel sem volt egy természetes dolog, hát csak két dolgot hagy mondjak el. Először is egy emberöltő alatt a 20. században Ausztria jellege 6-szor változott meg. Csak röviden, így tételesen. Volt egy birodalom, ugyebár, több mint 600 ezer négyzetkilométer, 52 jó ember. Utána lett egy kis mizerábilis, nyomorúságos kisállam. Ez volt az első világháború után a első köztársaság. 1938-ban eltűnt a térképről. A német birodalom része lett, mint Ostmark. 1945 után megszállt országá vált, és az 1943-as moszkvai nyilatkozat szerint, amit az amerikai, szovjet és angol külügyminiszterek fogalmaztak meg, Ausztria a német agresszió első áldozatává vált. Aztán Ausztria lett semleges és független, és végül az Európai Unióba integrált állam 1995-ben. Tehát azt mondom, hogy ez a hat változás nagy metamorfózis jelent, már csak ezért is a identitás. A másik probléma az, hogy az osztrákok nem akartak osztrákok lenni. Az első világháború után Német-Ausztriát kívánták helyreállítani, mind a konzervatív keresztény-szociális erők, mint pedig a szociáldemokraták. A Saint-Germain-i békerendszer megtiltotta ezt, az Anschluss-t, a Németországhoz való csatlakozást. A további probléma identitásban az volt, hogy a konzervatív keresztény szociálisok, azok egy ilyen diktatúrikus, katolikus, keresztény szociális rendi államot hoztak létre, ők patrióták voltak, osztrákok akartak lenni, de nem voltak demokraták. A szociáldemokraták demokraták voltak, de ők nem voltak patrióták, tehát Németországhoz akartak csatlakozni. Na most az osztrákok akkor kezdik felfedezni magukat, amikor a harmadik birodalom vesztésre áll, és az osztrákosodás folyamata 1945 után gyorsul fel, olyannyira, hogy Ausztria a saját történelme elől is menekül. Elég, ha arra utalok, hogy ez a bizonyos három nagyhatalom által adott nyilatkozat, hogy Ausztria német agresszió első áldozata volt, ez felmentette az osztrákokat az alól, hogy szembenézzenek a múltjukkal, és ez az áldozat egyfajta mítosszá, teremtési mítosszá vált, az osztrák identitás a közös felejtésen alapult. És tulajdonképpen a 70-es, 80-as évek lesznek akkor azok, amikor kezdik pedzegetni azt, hogy hát mi is a harmadik birodalom részei voltunk, és tevőlegesen részt vettünk a Wehrmachtba és egyéb dolgokba. Walensky kancellár az, aki ezt be is vall, és meg is mondja, hogy nekünk is szembe kell nézni ezzel a ténnyel.
Hát próbálkoztak azért az érintettek visszaszivárogni a politikában.
Hogy azt kell mondani, hogy például, ha a Szabadságpárt történetét megnézzük, ez a Szabadságpárt a Függetlenek szövetségéből jött létre. A Függetlenek szövetségében tulajdonképpen prominens nácik voltak 1945 után, az internálás után ebbe a pártba kaptak déket. Sőt, mi több, például ennek a pártnak az egyik vezetője, Friedrich Péter 1970-ben a kisebbségi szociáldemokrata kormányt a maga 5%-ával. Tehát azt kell mondani, hogy Ausztriának ez a története, míg a németek szembenéztek önmagukkal, és mind a mai napig, az Ausztriának ez a szembenézés megkésett, és hát ezért is tulajdonképpen. És hát még egy dolgot hagyd mondjak itt, hogy ki az osztrák, és mi az osztrák identitás. Amikor csatlakoznak az Európai Unióhoz, sokan attól félnek, hogy egy nagy német tömb jön létre. De az Európai Uniónak, az európai integrációnak a sajátossága épp az, hogy az osztrák tudatot még inkább felerősítette, és ilyen értelemben az osztrák nemzeti identitás az megerősödött, és azok a közélmény kutatási adatok, amiről szóltam, erről tanúskodnak.
Na most ehhez képest ma a bevándorlás, az idegenek kérdése mennyire volt hangsúlyos a kampányban, mennyire komoly téma ez Ausztriában?
Hát azt kell mondani, hogy e tekintetben Ausztria nem kivétel, valamennyi nyugat-európai országban ez egy fontos kérdés. Ha megnézzük ezeket a populista, jobboldali pártokat, elsősorban a Szabadságpártot és a Szövetség Ausztria jövőjét, ennek különleges jelentősége van. Tehát olyanokat mondanak, hogy minden harmadik külföldit vissza kell küldeni, az iskolákban, a osztályokban is nagyon le kell csökkenteni a külföldi tanulóknak a számát, Bécs, nem Isztambul, meg kell tanulni németül. Tehát olyan dolgokat mondanak, amelyek gyakorlatilag bizonyos lakosság rétegbe rezonálnak, és nem feltétlenül jobboldali, szélső jobboldali érzelmű embereknek kell lenni. Ezért nagyon fontos, hogy a demokratikus, igazán demokratikus középpártok ezt a kérdést ne engedjék át teljesen ezeknek a pártoknak. Úgyhogy a zöldek sokkal nyitottak ebbe a tekintetben, ők arra helyezik a hangsúlyt például, hogy a kvalifikált munkaerőnek, bevándorlóknak adjanak elsőbséget. A néppárt és a szociáldemokrata párt is ezen a nyomvonalon van, de kétségkívül nagyon sok szavazatot tudnak szerezni a populista pártok lényegében az idegen ellenességnek a instrumentalizálásával.
Mennyire fogékony erre a közönség? Most jó, nyilvánvaló valamennyire igen, mert különben akkor nem jutottak volna be egyáltalán a parlamentben ezek a pártok, de mennyire a közbeszéd tárgya?
Azt kell mondani, hogy ez egy a szavazatszerzésnek, sőt azt lehet mondani a szavazat maximalizálásnak bizonyos társadalmi rétegekbe, bizonyos régiókba, ahol a külföldiek aránya nagyobb, ennek egy nagyon bevált módszere, és ezek a pártok erőteljesen erre hegyezik ki a kérdést. Bár hozzá kell tenni, hogy például a Szövetség Ausztriai című pártnak van még olyan javaslata, mint egységadó, tehát egyetlen egy adótétel legyen, Ausztria tartozzék az Európai Unióban magállamokhoz, tehát a vezetőállamokhoz tartozzon. Tehát ilyen célja van, de nagyon erőteljes a külföldi jelenleg ezekben a programokban.
Uh-huh. Ha már ez szóba került, és az Uniót már többször emlegettük, Ausztria szerepe az Unión belül, annál is inkább, hiszen valóban emlékszünk arra, amikor egy politikai szankció sorozat érte Ausztriát, ami a megkiváltó az volt, hogy Jörg Haider hatalomra került. Mennyire, mekkora a súlya Ausztriának az Európai Unión belül, ugye nemrég ők töltötték be a soros elnöki tisztet is?
Hát azt kell mondani, hogy Ausztria egy kis nagy ország ebben a tekintetben. Azt kell mondani, hogy a versenyképességet tekintve a 25-ök mezőnyében a harmadik helyen van. A jóléti skálán az egyfőre jutó nemzeti jövedelem esetében a 55-ös, 1995-ös adatokat tekintve közel 30 ezer dollár per fő, ami ugyancsak a Luxemburg, Hollandia, Dánia ebben a élcsoportban található. Tehát a kifejezetten jóléti országokba tartozik. Hozzá kell tenni azt, hogy erőteljes nettó fizetők közé tartozik, de azt is el kell mondani, hogy Ausztria igen jelentős mértékben haszonélvezője az Európai Uniós tagságnak. 1995-ben, amikor csatlakozik, a lakosságnak több mint a 60%-a, kétharmada megszavazza, és azt kell mondani, hogy lényegében 95-től kezdve Ausztria nagyon sokat profitál, ugyanis többet fizet be, mint amit kap, tehát nettó fizető, de lényeges bővülésből olyan jelentős jövedelme van a exportképes osztrák iparnak, hogy ezt el tudja kompenzálni. Tehát mindenképpen Ausztria számára az Európai Unió egy jó üzlet, a regionális alapokból is kapott, főként a burgellandi rész, aminek Magyarország is haszonélvezője volt, mint a Liga tagság előtt az Interreg, tehát a határmenti, de az átkelő helyek korszerűsítésének. Tehát azt kell mondani, hogy Ausztria az Európai Unió folyamatában a centrumba tartozik. Na most ebben a folyamatban azért volt egy nagy cézúra, és ez visszavezet 1999-2000-re, amikor az Európai Unió ezt a bizonyos szankciós politikát bevezette Ausztria ellen, ami máig egy kicsit elgondolkodható dolog, hisz azt a kérdést vetette fel, hogy vajon az európai integráció folyamata elérte olyan fokot, hogy az Európai Unió megkérdőjelezheti egy tagállam társadalmának a szavazását és szavazati eredményét. jutott az Európai Unió, tehát az államok egyenlősége, a szubszidiaritás, ezek az elben ennyire számítanak. És hozzá kell tenni azt, hogy azóta néhány tagállamban ugyancsak szélsőséges pártok jutottak hatalomra, anélkül, hogy később ennek bármilyen szankciója történt volna.
Innen folytatjuk a beszélgetést, vendégünk továbbra is Kisi László, a Teleki Intézet főigazgató helyettese, rövid hírek jönnek.